16 óra.
Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sinkó Veronika grafikussal Rózsa Katalin beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Sinkó Veronika grafikus könyvillusztrátort.
Én is köszöntöm.
Azért hívtuk meg, hogy beszélgessünk életéről, alkotóművészetéről, hivatásáról, arról az útról, amelyen egykor elindult, és amelyen ma is jár, kik azok, akik ezen az úton segítették, akik egyengedték az útját. Azt kérem, hogy meséljen gyermekkoráról, szüleiről, szülőhelyéről.
1945-ben születtem egy szőnyegbombázás alkalmával a 9. kerületbe, a Gát utcai templomnak egy ablak nélküli szobájába, de aztán mindjárt be is vittek. A Gát utca 2-4, az egy kis templom volt, Kanézius Szent Péterről elnevezett templom, és ott az első órákat már a pincébe töltöttem. Az édesanyámnak én voltam a harmadik gyereke, utána még egy öcsém született. Ott éltük az életünknek az első időszakát, bujkáló menekültekkel, szökött katonákkal. Aztán maradtam a 9. kerületbe, és az Ipar utcába kerültünk, és akkor onnan jártam iskolába, úgy a Vendel utcába, ahol nagyon érdekes volt, hogy rendkívül magas szintű volt a zene oktatása. Az első Kodály kórus ott alakult meg. Fantasztikusan érdekes volt, hogy láttam azt, hogy egy öreg tanárnő, nekünk öreg volt, hát persze most visszanézve, hogy tudott közösséget találni úgy a gyerekekkel, hogy ugyanazon a hangon énekeljenek. Aztán lehet, hogy ez volt az érdekes rész, ami a pedagógia felé el is intetett, te jó ég, hát hogy tud valaki ennyi gyereket egyszerre megszólaltatni, hogy tudja a figyelmüket lekötni, úgyhogy ez volt a Vendel utca, aztán mindenféle kanyar után, jött az 56, aztán jött a gimnázium, aztán jött a porcelánfestés, aztán jött a kendőfestés, aztán hál' Istennek férhez mentem, és azóta is hál' Istennek 52 éve élünk együtt, vannak gyerekeink, vannak unokáink. Folyamatosan rajzoltam, mindig ez volt a különböző kézműves dolgokkal foglalkoztam. Nyilvánvaló volt, hogy nem akarok irodába ülni. Eljutottam a kiállításokig, folyamatosan rajzoltam, és aztán csináltam 10 darab kicsi filmet, 3 perces filmet a Televízió kalendárium sorozatának. Itt vannak a nevek. Akkor kezdődött el, hogy mód volt már rá, hogy a középkorról valamit mondjunk. Miután ez havonta egyszer volt adásba ez a kalendárium, a neveknek, úgyhogy a 12 hónapnak a 12 nevét, azt és utána néztem, és elkezdtem ezzel foglalkozni. Úgy éreztem magam, mint a háziasszony, amelyik talál egy fél zoknit, ami kilóg egy kicsit egy szekrényből, és meghúzza, és utána jön az egész szekrény vele együtt, mert kiderült, hogy hát ez a legenda aurea, ami tele van különböző csodálatosabbnál csodálatosabb történettel. Na most ezt adtuk ki, aztán a Mórámnak.
Igen, most visszakanyarodunk azért egy kicsikét még időben. Szeretném, hogyha a szüleiről is beszélne.
Hála a jó Istennek, nekem olyan nagyszerű és csodálatos szüleim voltak, hogy az összes gyarlóságukkal és az összes küzdelmükkel fantasztikus. Az édesanyám ahhoz egy egészen különös dolog volt. Két lábbal állt a földön, és édesapám az Újembernek volt a szerkesztője. 45-től, addig, ameddig nyugdíjban nem ment, a Vigiliának, meg az Újembernek volt a szerkesztője, élte azokat az időszakokat, amiket abban az időben, aki a katolikus sajtóval foglalkozott, az pontosan tudja, hogy milyen volt. Ez a hol elviszem, hol nem viszem, hol kihallgatom, hol ki, nem hallgatom ki. Most akkor elvesszük az újságot, nem vesszük el az újságot. Most papírt nem adunk hozzá, most nyomdaköltséget nem adunk hozzá. És egyfolytában ment a szutyongatása ezeknek az embereknek. Nagyon érdekes, hogy megkérdeztem egy embert, aki annak idején életemet úgy emlékszem, hogy eléggé keservesítette, olyan politikai megbízottként mindenáron rá akart venni valami olyan dolognak a festésére, amire én nem szerettem volna neki ellenállni. Megkérdeztem tőle, hogy a rendszerváltás után megkeresett. De mondd, mi volt a bajotok a jó Istennel? Miért kellett a szolgáit így üldözni? Miért kellett, ha egyszer nem hisztek a jó Istenbe? Mert nincs. Akkor miért kellett üldözni? Miért kellett? Mire volt jó? Mit éltetek el?
Mit tudott erre válaszolni?
Úgy nézett rám, mintha három fejem nőtt volna. Ők, hát ő neki ez volt a dolga. Nekem meg az volt a dolgom, hogy tűzzel vassak, akkor is ezt csináljam. Akkor marad a papír és ceruza. Ez olyan érdekes.
A legelején azt mondtam, hogy beszélgetünk arról, hogy kik egyengedték az útját, akkor mindenképpen szóba került tehát az iskolája, és igen, hát az édesapja nyilván adott egy olyan szellemiséget, egy olyan értékrendet, amiben ön felnőtt.
Igen.
Beszélt arról is, hogy el sem tudta volna képzelni, hogy középiskola után irodában dolgozzon. De mikor szembesült azzal a talentummal, hogy önnek tehetsége van ehhez az alkotóművészethez? Most legyen az textilfestészet, legyen az grafika, vagy könyvillusztráció?
Hát ez egy nagyon bonyolult és nehéz kérdés. És anélkül, hogy különösebben pszichológizálnék itt a dologgal, de én inkább rajzoltam, mint tanultam. A leckémet azt nem biztos, hogy megírtam, de hogy 15 sor-sor mintát csináltam, az biztos. Az biztos, hogy nem tudtam úgy ülni, ha valaki velem beszélt, hogy ne járt volna a kezem. Automatikusan oda-vissza. Egy olyan belső, majdnem, hogy motorikus mozgással rajzoltam mindig, és menekvés volt. Kudarcból is lehet katedrálist építeni, és engem egyedül a rajzolás közben nem szittak és nem piszkáltak. Azon kívül baj volt, nem sikerült.
Kudarcok érték más területeket.
Minden más területen kudarcok.
Tanulta ezt a művészetet, legyen az...
Na most az úgy volt, hogy ennek van egyszer egy történeti része, és van egy esztétikai része. Van egy kulturális része is, mert mi éppen az igény. Én azt tudtam, hogy a modern, mai 20. 21. századi művészetben, hát ha szabad kérni, én nem nagyon szeretnék belefolyni ebbe. Egyszerűen nem tartottam szépnek. Én a magyar népművészetet tartottam leginkább szépnek, meg a középkori miniatúra festészetet. Már a reneszánszal is bajom volt, már nekem az is bonyolult volt. Édesapám elkezdte egymás után mutogatni nekem ezeket a dolgokat, hogy nézz oda, hogy alakult ki maga a könyv. Milyen volt az európai könyv? Hogy a státuszszimbólum volt? Hogy az olyan értékes volt az írás mellett a díszítés? És hogy miért alakult ki? Hát azért, mert hibás volt a pergament, és akkor el lehetett takarni. És akkor először eltakarták, aztán egy kicsit tovább nőtt, aztán az lett benne a kuriózum, és akkor az egész így alakult azért valahogy ki.
És a népi motivumokkal hogy ismerkedett?
Az úgy volt, hogy kifújt a kommunizmus egy picit, 56 után, és akkor voltak ezek a néptánc mozgalom, és ennek volt egy kézműves része is, az Ifjú Népművész Stúdió, amit kerámikusokkal, gölöncsérekkel, fafaragókkal együtt elkezdtünk csinálni, aztán annak rendje módja szerint a hatalom erre is rájött, és akkor bedarálták az egészet. Onnan kezdődött, hogy rájöttem arra, hogy nem egyedül vagyok, hanem rengeteg ember van. Nagy felfedezés volt Erdély. ott ez valóság. Ott nem kimennek az emberek a színpadra, meghajolnak, táncolnak, hanem azért táncol, mert kedve van. Ünnep van, jegyesség, esküvő.
Maga szövi azt, ami kell a háztartásra, maga faragja a
és nagyon fontos. A népművészet az, amikor egy parasztasszony meghímez egy fejkendőt, abból elmegy a templomba, a többiek megkritizálják, és nem igazán dobhatja el. Arra úgy kellett vigyázni, hogy ott majdnem minden dolognak mestermunkának kellett lenni. Mert a közönség kritikai ereje szemmel tartsa, hogy ugyanígy szemmel tartották a viselkedését, az erkölcseit, a háztartását, a közösség megtartó ereje. Kijött a nagy szabadság, és addig szabadság voltunk, ameddig aztán lett egy ilyen katyvasz.
Az élő népművészet volt. Igen. Még.
Igen.
Járt többször Erdélyben?
Hogyne, nagyon hosszú ideig. A Kallós olyan kedves volt. Megmutatta nekünk. Csináltam Csángó mesekönyvet is. Mezőség, tájegységenként. Nagyon érdekes volt a Kallóssal.
Kallós Zoltánról van szó, igen, aki a Né-balladákat gyűjtött, a legismertebb.
Igen, a balladákat és a szorványban keletkezett balladákat a csángóknak. Nagy szószólója volt. Inkább azokkal a kézműveseket kerestem, és azok néztem, hogy csinálnak egy butort, egy széket, hogy festenek ki egy szobát, mi az, hogy szekrényfestés, milyennek kell lennie, hogy rakja egymás mellé. Nekem nagyon nagy ajándék volt, hogy én ezeket még élőbe láthattam.
Volt egy nagyon kedves interjú alanyom, Kocsi Márta.
Igen.
Aki hosszú évekig férjével, Csomor Lajossal együtt járt Erdélybe.
Jaj,
és
butorfestők.
Bútorfestő, illetve Márta először a korondi fazekasságot tanulta meg a Pál családtól. Amit az akkori hatalom megengedett a 70-es évek közepén, ő is ott élt. Megvolt, hogy mennyi ideig lehet ott időt eltölteni. Nem nagyon lehetett ott lakni.
Persze.
De azért valahogy mégiscsak ezt a nehézséget is sikerült áthidalni, és ő beszélt arról, hogy ott ő mit tanult úgy, hogy köztük élt.
Ez egy életforma. Ebben teljesen igaza van. Ilyen nincs, hogy én mint egy irodába elkezdek. Hát ha valami eszedbe jut, akkor reggel hajnali 3-kor le kell tudni ülni rajzolni. És hogyha elmentél valahova és láttál egy szép árnyékot, akkor neked kötelességed, hogy magadnak memorizáld, lerajzolt, figyelembe vedd. Mert az élet az ilyen.
Hogyan talált rá arra a stílusra, amely egyedül Sinkó Veronika rajzait jellemzi? Említette, hogy édesapja vezette be abba a világba, ami a kora középkori díszítőművészetet jellemzi, egyáltalán a könyvkészítést. Most beszéltünk arról, hogy hogyan alakult ki az érdeklődés a népművészet iránt. Gondolom, hogy ez a kettő, ami leginkább jellemzi.
A kora középkornak megvoltak a maga szabályai, ahogy a népművészetnek is megvoltak a maga szabályai. Ezek az emberek ferde figurákat rajzoltak, mert az eredeti, az elefánt csont agyarába belefaragott Mária volt. Egy kicsi ív volt a figurákban.
Ahogy adta a formát.
Ahogy adta a formát, mert mindig az anyag határozza meg a formát. Az egy olyan forma volt, abba akarta belerakni. Ezt a formát vették át aztán később a kőszobrászok. Az ember ezeket megnézi, ez fegyelmez is, és meghatározza, hogy mit lehet rajzolni, és mit nem.
Hogy egy picikét élővé tegyük a rádióhallgatók számára is azt, ami itt látható, hiszen Veronika hozott néhány könyvet. Azt hiszem, hogy az a Boldogasszony papucsa című könyv, amely szentek történetéről szól. Arról egy kicsit beszélni, hogy a történet szövegéhez hogyan kapcsolódik ez a fajta illusztráció. Itt beszéltünk arról, hogy ennek szabályai vannak, amihez nyilván egy illusztrátornak alkalmazkodni kell a szöveghez is, és a rajzokon, az illusztrációkon belül is, hogy az valóban a középkort idézze föl, a szentek világát, a szentek életét.
No, hát ez egy nagy szerelmes munkám volt. Először van az írott szöveg. Az irodalmi szerkesztő megcsinálja a forgatókönyvet. A forgatókönyvnek azt mondja, hogy te ide figyelj, ide kell 2 darab hümbölkét csinálni, 3 darab, igen, igen, akkor jó van. És elkezdődik egy ilyen játszás, hogy ide rakom ezt, te oda rakod, te várjál, nem ide fér, oda fér, még egyszer lerajzoljuk. Az egész egy, nem is tudom mihez hasonlítani, talán valami kedves társasjátékhoz.
Igen, tehát az van a szöveg, és ahhoz, hogy ebből könyv legyen, el kell rendezni, hogy hogy legyen a szöveg, hova kerüljenek.
Milyen betű legyen.
Milyen betűtípus legyen, betűméret legyen.
Igen.
Hova kerüljenek a képek, a tördelés.
Az, hogy nem egy oldalba gondolkodunk, hanem oldalpárokba. Ha lehet, akkor szimmetrikus legyen. Persze vannak átfutók, meg át is lehet rajzolni valamit. Ezeket az oldalpárokat az ember egyszerre rajzolja. A szöveg valamilyen támpontot mindig ad. Ha a szövegben van este, akkor kékeket, meg sötét tónusú dolgokat fogok belerajzolni. Nagyon nagy szabadságot ad.
Nagyon sokan így vagyunk, hogyha könyvet vásárolunk, először a borítóval találkozunk, elolvassuk a szerző nevét, a mű címét, esetleg ha van fülszöveg, akkor ismerkedünk azzal, hogy majd miről is szól a könyv, de különösen gyermekkönyvek esetében nagyon fontos a képi megfogalmazás. Én bizony megnézem azt is, hogy ki az illusztrátor. Döntő az, hogy egy kiadó a Belbecs mellett a Külcsinre is adjon, a Mora kiadó azok közé, a könyvkiadó közé tartozik, akinél mindig is nagyon fontos volt, hogy szép könyveket adjon ki. Hogyan találtak egymásra a Mora kiadóval?
Annyira érdekes volt, hogy megcsináltam azokat a pici kis 3 perces filmecskéket, megvoltak már egy tekercsen, videótekercsen megvolt. Ambrus Éva volt akkor a főszerkesztő. Keresztül ment a televízión, annyira örülnék, hogyha ezt meg lehetne csinálni könyvnek. Azt mondta, hogy nosza. Találkoztam én is az Árva Ilonával, a Csejdi Virág volt a drága képszerkesztője ennek, aki annyira értették a könyvet. Az életem nagy ajándékának tartom, hogy találkozhattam velük.
Alkotóművészek is, és mellette a kiadónál képszerkesztéssel foglalkoznak.
Igen.
Ez a Boldogasszony papucsa gyönyörű könyv lépte nyomon itt a kezünkbe kerül, és talán az első, ami a Mora kiadónál akkor megjelent.
Aztán utána még vagy 30 könyvet csináltam, 5 éve. Megcsináltuk a Titkos értelmű rózsát, ezek Mária legendák. A legenda Aureának a párja azért olyan fontos, mert ez a Titkos értelmű rózsa, ennek olyan történeti háttere van, ami túlmutat Európán. Ez az egyik közös pontja a szufi irodalommal, a kereszténységnek. A rózsa az a közös motivum, ami nálunk Mária lett, ő náluk más, de ugyanilyen megszentelt, kiválasztott motivum lesz, és ez az összes kultúrának foglalata.
Tehát ez a Titkos értelmű rózsa Mária legendákat tartalmaz. Milyen szempontok szerint kerültek be a történet?
Hát amihez találtam, hogy nem véletlen, hogy egészen a Lorettói litániában is benne van a Titkos értelmű rózsa. Nem volt ahhoz elég nagy terjedelem, hogy ennek a tanulmányát megírjuk. Szegény úgy lóg önmagába, hogy nem értik, főleg gyerekeknek nagyon fontos azért, hogy fölismerjék, hogy mi az övék. Nem csak a morális történetek vannak benne 11-12. Században. A legelső, a Theophilus, alaptörténete annak, hogy az ördögnek eladja a lelkét, hát az pedig Faust. Ez a legelső Faust történet, amelyik tulajdonképpen arról szól, hogy az ördöggel nem lehet semmiféle szövetséget kötni. Hogy az ördögtől hogy szerzi vissza az írást? Ez a bizonyos Theophilus nevezetű írástudó ember, aki nagyon tehetséges volt, és aztán megsértődött. Nem kapta meg azt az állást, amire gondolt, és akkor az ördögnek eladta a lelkét. Hát így szokott lenni az írástudókkal. Ezek a történetek mind valamiért megmaradtak, amik nagyon fontosak az emberiség, vagy a fölnövekvő ifjúság számára.
Mindenképpen az európai kultúra része.
Hát hogyne? Ne vesszen el! Ez borzasztó fontos.
Nem akarok nagy szavakat használni, de most mégiscsak ez jut eszembe, hogy ez egyfajta misszió, egyfajta küldetés, hogy a gyerekek kezébe adjuk ezeket a könyveket ilyen külsővel, ezeket a történeteket.
Igen. Nem is igazán értem ezt a kort. Valahogy, mintha nem érzékelné, hogy milyen veszendő dolog a kultúra. hogy milyen nagyon hamar el tud tűnni. Ha nem tudok vele foglalkozni, ha a gyerek nem ismeri föl, akkor azt úgy ki tudják benne cserélni, minthogyha soha nem is lett volna.
Sinkó Veronika grafikussal Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható.